Azzal szeretném kezdeni a szigehirdetés részét az istentiszteletünknek, hogy törvények irányítják a lelki életünket. És most láttunk egy kis ízelítőt arra nézve, hogy mennyire kézzelfogható ez, hogy törvények irányítják, mert előfordulhat, hogy a depressziós hangulatunk mögött egyszerű életmódbeli problémák állnak, amikkel ha változtatunk, akkor megszűnik az, amivel lelkileg küzdünk. Tehát ezt nagyon fontos látnunk és értenünk, hogy nem csak a természetet irányítják természeti törvények, hanem a lelki életet is masszívan előre rögzített törvények, törvényszerűségek irányítják. Mondhatnám így, hogy csodák és törvények. Tehát ez természetesen nem azt jelenti, hogy a törvények kizárnák az Isten csodálatos tevékenységét és csodaszerű tevékenységét, hanem amit mi csodának élünk meg, az Isten törvényeinek az érvényesülése, megvalósulása. Tehát, és a csodát most akkor abban az értelemben használom, és ezt feltétlenül szükségünk van rá, hogy az emberi képességet meghaladó tevékenysége az Istennek. Ami nekünk nem áll hatalmunkban, amit mi nem tudunk megtenni magunknak. Tehát a lelki életünkhöz szükségünk van csodákra, természet feletti hatalom megnyilvánulására, és mellette arra, hogy értsük a törvényszerűségeket. Ez az első gondolat, amit szerettem volna kihangsúlyozni. Második gondolatként, bevezetésként annyit szeretnék elmondani, hogy ha jól emlékszem, akkor azt beszéltük meg, hogy missziós szombat lesz a mai a bizottságban, ugye jól emlékszem. Hát ez most úgy lesz missziós szombat, hogy egy olyan kérdésről szeretnék szólni, ami meggyőződésem, hogy fontos, hogy értsük és átadjuk. Tehát tekintsétek ezt egy missziós képzésnek, amit most el fogok mondani, de amit először saját magunknak kell átélnünk. Mert csak azt tudjuk átadni, amit mi magunk tapasztalunk. Mindannyian átmegyünk az életünkben válságos helyzeteken. Különböző lelki alkatok vagyunk. Van, aki egy válságos élethelyzetre úgy reagál, mint a harci ló a trombita szóra, hogy hajrá, csináljuk. Van, aki egy válságos élethelyzetre úgy reagál, mint a bárány a kerítés megrugdosására, hogy minél messzebb kerüljünk onnan. És van, aki úgy reagál a válságos helyzetre, mint a zöldség a fagyasztóra. Megmerevedik és lefagy. És nem tud semmit csinálni. És egy óriási kérdés, és mindannyian belülről ismerjük azt, hogy hogy lehet békességünk, miközben feszültségekkel vagyunk körülvéve. Nem tudom, hogy a köztünk levő diákok mennyire érik át azt, hogy feszültséget okoz egy dolgozat írás. Ez is egy ilyen helyzet. Én átéltem. Átélem azt, hogy feszültséget okoz egy beszélgetés, ami vár rám, egy konfliktus helyzet, ami vár rám, és így tovább. És az a kérdés, hogy, és akkor ez egy konkrét kérdés, valakivel keresztségre készülünk, és beszélgetéseink során elmondta azt a tapasztalatát, hogy ő nem érti. Nem érti, hogy az egyik élethelyzetben békessége lesz az imádság nyomán, egy másik élethelyzetben meg nem tudja átélni a békességet. A mai témánk erről szól. Milyen lelki törvényszerűségei és csodái vannak annak, hogy átéljük a békességet nem utólag, hanem miközben benne vagyunk. Miközben az emberi logika azt mondaná, hogy itt békességet átélni nem lehet. A hívő tapasztalat pedig azt mutatja, hogy át lehet. Min múlik ez? Egy történetet szeretném, hogyha tanulmányoznánk ebből a szempontból, úgyhogy kérem, hogy nyissátok ki a Szentírást. Ha nincs itt, akkor kapunk segítséget és kivetítjük a Szentírást. Mózes első könyve 32. fejezetét keressük meg. Mózes első könyve 32. fejezetében Jákob történetének egy részletét fogjuk tanulmányozni. Bevezetésképpen az első 8 verset szeretném elolvasni, hogy a körülményt lássuk, hogy milyen élethelyzetben van Jákob ekkor. Irányító, ha valakinél van, kapcsolja be a tévét, ha nincsen, akkor nyomjuk meg még egyszer is. Tud valaki segíteni? Hát, hogy elinduljon. Jön már, oké, köszönöm. Tehát Jákob élet történetét olyan szempontból talán mindenki ismeri, bár ezt nem tudom, úgyhogy inkább elmondom, hogy Jákobnak Isten adott egy ígéretet. Ez az ígéret az volt, hogy bár ő született másodszor, de ő fogja az első szülöttségi áldásokat örökölni. Mózes első könyve 32. fejezet első versétől fogjuk majd olvasni. És akkor Jákob elkezd felnőni, de úgy alakul a helyzete, hogy az édesapja kedvence az Iker testvére, és hát ő született először, neki jár az első szülöttségi áldás. Izsák nem vette figyelembe az isteni útmutatást, és itt van egy konfliktus helyzet, és Jákob ezt anyja rábeszélésére csalással oldja meg, idézőjelbe téve sokszorosan a megoldást. És ennek az a következménye, hogy az Iker testvére halálosan megharagszik rá, ilyet mondogat, hogy nem fog sokáig élni, csak halljon meg az apánk, majd én teszek róla. Tehát gyilkos indulattal van a testvére iránt, és Jákobnak menekülnie kell. Elmenekül, Lábán családjánál az édesanyja, nem tudom, testvére, nagybátyja családjánál él, és Isten parancsára jó néhány évvel később elindul visszafele. Itt kapcsolódunk be a történetbe. Jákob tovább ment az ő útján, és szembe jöttek vele az Isten angyalai. És mondta Jákob, mikor azokat látta, Isten tábora ez, és nevezte annak a helynek a nevét Mahanaimnak. Próbáljuk meg egy kicsit beleélni magunkat ebbe a helyzetbe, hogy mi is történt. Jákob halálos fenyegetés miatt kellett, hogy elmeneküljön otthonról. Elteltek évek, évtizedek, és most megy visszafele. Ti bennetek ilyenkor milyen érzések lennének? Milyen gondolatok kavarognának? Nem tudom, hogy visszamennék-e. De Isten azt mondta, hogy menj vissza. Tehát megy. Mi az, amivel küzd ekkor Jákob?
Biztos összebírt ez a helyzet.
Hiába telt el, most nagyon rossz matekos vagyok, 21 év, valaki, ha tudja, mondja meg. Nem emlékszem fejből, de sok év. 20 év. Azt gondolnánk, hogy ennyi év után már igazán nem kéne bántani a dolognak, nem? És mégis azzal találkozunk, hogy ennyi, meg háromszor ennyi év után is bántanak dolgok. És Jákob megy hazafele, és ott van ez a kérdés, mi vár rám? Úgy jöttem el, hogy menekülnöm kellett. Mire megyek haza? És mi az a fejezet elején, miről olvastam? Mivel kezdődik ez a fejezet? Angyalokkal. Mi volt az üzenete ennek? Az angyalok üzenete?
Védelmet.
Védelmet kap. Tehát Jákob úgy megy haza, hogy van benne egy vívódás, és közben ott van egy isteni megerősítés, hogy angyalokat lát, akik ott járnak tábort. Az egyik kedvenc gondolatom az angyalokkal kapcsolatban Nagy Küzdelem című könyvben találjuk meg, így hangzik, Isten inkább elküldeni az összes angyalát a mennyből, sem hogy egyetlen benne bízó lélek vereséget szenvedjen. Nem csodálatos? Tehát erre gondolni, hogy az Isten angyalai, azok elküldettek szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget. És ezzel kezdődik a fejezetünk, ne felejtsük ezt el. Kap egy megerősítést Istentől. Nézzük tovább a történetet. Átéli ezt a helyzetet, látja az Isten angyalait, és azután küldött Jákob követeket maga előtt Ézsauhoz, az ő bátyjához, Szér földjébe, Edom mezőségébe, s parancsolt azoknak mondván, Így szóljatok az én uramnak, Ézsaunak. Ezt mondja a te szolgád Jákob. Lábánnál töltöttem, lábánnál tartózkodtam és időztem mind ekkorig. Vannak pedig nekem ökreim és szamaraim, juhaim, szolgáim és szolgálóim, azért híradásul követséget küldök az én uramhoz, hogy kedvet találjak szemeid előtt. Foglalkoztatja egy feszültség, nem? Bölcsember? Ez bölcsesség, nem? Tehát tudom, hogy van egy probléma, megpróbálok megtenni mindent, hogy az ne éleződjön ki. Megpróbálja Ézsaut biztosítani arról, hogy nem kell félned. Van mindenem. Nem fogom elvenni. Nem fogom az első szülöttségi áldás jogát érvényesíteni veled szemben a te károdra. Előre gondoskodik, előrelátó. Emberileg megtesz mindent azért, hogy a konfliktus az ne rossz irányba éleződjön ki. Mi történik? Azt mondja, megtértek Jákobhoz a követek, és ezt mondták. Elmentünk a te atyád fiahoz, Ézsauhoz, és már jön is elődbe, és 400 férfi van vele. Ez volt a válasz. Jön Jákob? Na, akkor menjünk. Úgy tűnik, hogy a harag nem múlt el.
Ábrahám csak 300 emberrel levernek.
Igen. Levernek. Ő 400-szal megy. És Jákob háza népen nincsenek ennyien. Nincsen 400 férfi hadra fogható férfia. Bocsánat. Muszáj elmondanom. Vannak gyógyszerek, amelyeket néha be kell szedni. De tudnunk kell arról, hogy azok a gyógyszerek, amelyek pszichés problémára vannak, azok nem megoldják a problémát. Csak időt adnak. És néha ez az idő életmentő. Tehát, hogyha valaki az öngyilkolás meg az életben maradás között kell válasszon, akkor maradjon életben. De azzal fog szembesülni 20 év múlva, hogy a probléma nem oldódott meg. Mert a gyógyszer nem tudja megoldani a problémát. És gyógyszer nélkül is vannak problémák, amik nem oldódnak meg. Eltelt 20 év, és úgy tűnik, hogy Ézsau indulata ugyanolyan. Ismerünk ilyet az életben? Én ismerek. Bemegyek egy gyülekezetbe, és szakállas nézeteltérésekkel találkozom. Nem akarom megszámolni, hányszor vettek úrvacsorát, és a probléma ott van, és az indulatok nem változtak meg. Pedig hívők, és azt várnánk, hogy hívő ember, hát a nap végén le nem megy a napharagom. De legalább pénteken nem megy tovább. Vagy legalább az úrvacsoránál nem megy tovább. Nem automatizmus, értsük meg. Most ez egy másik téma, erről nem beszélek, hogy a haraggal mit lehet kezdeni. De nem automatikus, hogy az eltelt évek megoldják a haragot. Nem oldják meg feltétlenül. Lehet. Vannak amnéziások, mint én, akik nagyon nagy helyzeti előnyben vannak, mert nem tudják, hogy miért kéne haragudni. Persze, föl kell tenni a kérdést, hogy ez jó-e. Tehát, hogy ez egyenértékű-e a megbocsátással, és egyenértékű-e azzal, hogy a haragot elengedte. Nem biztos. De vannak olyanok, akik meg tudják mondani a napot és órát 20 év múlva is. Beleakad a lelkükbe, és az ott marad. És ráadásul, hogyha a múltban élünk, tudjátok, úgy működik az agyunk, hogy ahhoz hasonlítható, mintha a számítógépen tárolunk egy dokumentumot, és kétféle dolgot csinálhatunk vele. Megnyitjuk, és végigolvassuk, és úgy éljük át, mintha tegnap csinálta volna velem az illető. Amikor újra, és újra, és újra, és újra felhánytorgatom, és ápolom a lelkemben, akkor azt élem át, hogy nem 20 éve csinálta azt, hanem most tette meg velem. És az érzelmi reakcióim, az indulataim, azok mind ennek megfelelően tesznek. És szegény jár és néz rám, hogy mit csináltam? Mert ő már elfelejtette, hogy 20 éve mit csinált, de a szemben álló az nem felejtette el. A másik lehetőség, hogy kinyitjuk ezt a dokumentumot, és elkezdjük átírni. Ezt hívja a tudomány átkeretezésnek. Amikor behozom az Istent, és egy más nézőpontból meglátom a történetet, és az Isten valahogy a javamra fordítja vissza. Gonoszt gondoltatok ellenem, de az Isten jóra gondolt azt fordítani. És felfedezem, hogy a népem megtartásáért kellett az, hogy bedobjanak a kútba és eladjanak rabszolgának. József történet. Melyik utat járjuk az életünkben? Elolvassuk újra és ápoljuk a lelkünkben, vagy átkeretezünk, átérjük a dokumentumot az Isten kegyelme szerint. Na nem, menjünk tovább, mert ez se volt lényeg. Hogy reagál Jákob erre a helyzetre? 7. verstől. Megijedt. Nem akárhogyan. Igen, megijedt Jákob, és féltében a népet, mely vele volt, juhokat, a barmokat és a tevéket két seregre osztotta. És ezt mondta, ha eljön Ézsó az egyik seregre, és azt levágja, a hátra merett sereg megszabadul. Tehát teljesen emberi módon reagál. Ez a normális. Ha valaki nem így reagál, az az abnormális. Hát meghallani azt, hogy jönnek 400-an, és matek, hogy nem tudunk ellenállni, félni kezd. Az már egy következő kérdés, hogy mit teszünk félelmünkben. Tehát nem attól hívő egy ember, hogy nem ijed meg. Nem attól hívő egy ember, hogy nem kezd el félni. Nem az a kérdés, hogy mit tesz a félelmével, és az a kérdés, hogy a félelem hatása alatt mit kezd csinálni. És valljuk be, nagyon sokszor ilyenkor előjön az a bizonyos habitusunk, tehát vagy a harci kürt, vagy a mi volt a második? A harmadik volt a fagyasztó. A kerítés, tehát az elmenekülés, a harmadik a lefagyás. Hát ilyen értelemben bármi furcsa, azt mondom, hogy Jákob harci kürt. Mert Jákob elkezd megoldást keresni. És megteszi azt, ami szerinte a megoldáshoz egy kulcsfontosságú dolog. Rögtön óvintézkedéseket tesz, szétosztja a nyájat, mert az a gondolkozása, hogyha Ézsau első haragja kielégítetik, akkor talán a második atyap már életben marad. Igaz, hogy lesz veszteség, de minimalizáljuk a veszteségeket. Ez a gondolkozásmód. Mit lehet tenni emberileg? Így indul el. Aztán előjön a hívővén a Jákobban, mert a következő részletben egy imádságot olvasunk. Figyeljük meg ezt az imádságot. És mondta Jákob, ó, én atyáimnak, Ábrahámnak istene, atyámnak, Ábrahámnak istene, és én atyámnak, Izsáknak istene, Jehova, aki azt mondtad nékem, térj vissza hazádba, a te rokonságod közé is jót teszek veled. Kisebb vagyok minden te jó téteményednél és minden te hűségednél, amelyeket a te szolgáddal cselekedtél. Mert csak pálcámmal mentem át ezen a Jordánon, most pedig két sereggé lettem. Szabadíts meg, kérlek engem, az én bátyám kezéből, Ézsau kezéből, mert félek ő tőle, hogy rajtam üt és levág engem, az anyát a fiakkal egybe. Te pedig azt mondtad, jól tévén jól teszek te veled, és a te magodat olyanná teszem, mint a tenger fövenye, amely meg nem számláltathatik sokassága miatt. Szép ez az imádság. Gyönyörű, nem? Próbáljuk meg egy kicsit elemezni, mert ez egy nagyon fontos rész. Milyen elemeket fedezünk fel ebben az imádságban? Mi a legelső gondolat, amit így általánosságban meg lehet fogalmazni? Isten nagysága, Isten dicsőítése. Mondhatnám így, igen?
Az ígéretére.
Igen, ne rohanjatok ennyire, jó? Ja. Tehát a legelső Isten, hogy kihez imádkozom. Egy nagyon fontos pont, hogy az imádságomat nem rögtön a problémával kezdem, hanem tudatosítom, hogy kihez imádkozom. Itt Jákob azt mondja, hogy az én atyám Ábrahámnak Istenéhez imádkozom. Hogyan ismerte meg Ábrahám az Istent? Azt mondta Isten neki, hogy én a mindenható Isten vagyok. Járj én előttem is, légy tökéletes. Úgy ismerte meg, mint aki az ígéreteit beteljesíti. Ugye? Úgy ismerte meg, mint aki gondoskodik áldozatra való bárányról. Mint gondviselőt ismerte meg. Tehát ez, amikor ezt mondja, hogy Ábrahám Istene, akkor mindazok a történetek ott vannak a háttérben, Istennel kapcsolatban, amiket átélt, amit tapasztalt. Izsák Istene. Hogy ismerte meg Izsák Istenét? Hogy lett felesége Izsáknak? Ugye? Nem hitbeli tapasztalat volt? Tehát az Isten, aki gondot visel, aki ígéretet adott, hogy nagy nemzetté lesznek, és aki ezeket az ígéreteket teljesítette, és jelen volt az életükben, és munkálkodott az életükben, és meddőségből adott termékenységet, és éhínségben gondoskodott róluk. Ezzel kezdődik az imádság. Jézus hogy tanított imádkozni? Ugyanezt látjuk benne. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Azt mondja a Zsoltárban, csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Mennyire fontos része az imádságunknak az, hogy megállunk, és nem rohanunk és beszélünk, hanem megállunk, és az Istent szemléljük. És az Istenről gondolkozunk, és az Istent felidézzük. Ez az első eleme. Következő eleme. Mi a következő eleme? Még mindig ennél a versnél tartva.
Az isteni parancsot
követem engedelmességben. Ahol most vagyok, amit most teszek, abban az Istennek engedelmeskedtem. Tehát Jákob hivatkozik az Isten útmutatására, az Isten parancsára, és ezzel is, ez is nagyon fontos pont. Ami helyzetbe került, abba azért került, mert engedelmeskedett az Istennek. Nem az isteni parancs ellenére van ott, hanem az isteni parancs miatt van ott. Fontos?
Abszolút.
Lelkünknek nagyon fontos. Következő rész, 10. vers. A lázat, és még
hála.
Hála. Igen. Kezdjük az alázattal. Kisebb vagyok minden te jótéteményednél, és minden te hűségednél, amelyeket a te szolgáddal cselekedtél. Isten cselekvésének az elismerése, a hála kifejezése az Isten iránt. Csak egy pálcámmal mentem át ezen a Jordánon, most pedig két sereggé lettem. És talán a hála, az alázat, a hála mellé még egy szót hadd tegyek be, tapasztalat. Isten megtartotta az ígéreteit, és egy emberből két csapattá lett. Nagyobb háztartása van. Mi a következő része ennek az imádságnak? 11. vers, így olvassuk. Szabadíts meg, kérlek, engem az én bátyámnak kezéből, Ézsau kezéből, mert félek ő tőle, hogy rajtam üt és levág engem az anyát a fiakkal együtt.
Könyörgés.
Nagyon jó, mit mondhatnánk még el erről?
Nem mondja, hogy milyen érzések vannak, hanem nem azt mondja, hogy egy időben itt kell, azért nem félnek.
Őszintén szembenéz a saját érzéseivel, és nem takargatja őket.
Ismeri azt is, hogy ő kevésre ez a helyzet, az Istentől vele szabad.
És beismeri azt, hogy szüksége van az Istenre. Jézushoz vezető út című könyvben van egy ilyen mondat, ínségünk érv az ima meghallgatásra. Az, hogy bajban vagyok, az az Isten számára egy érv, amikor elismerem. Tehát nagyon szép ebben az imádságban, Jákob elmondja a problémát, kéri az Isten segítségét, beismeri az érzéseit. Megint megállok egy kicsit. Héten egy másik imádságot tanulmányoztunk, a hittel való könyörgés titkát tanulmányoztuk. És abban van szintén Józsefát története, de szerintem azt már tartottam itt. Abban van egy részlet, ahol Józsefát azt mondja, hogy nem tudjuk, mit cselekedjünk, mert nincsen mi bennünk erő e nagy sokasággal szemben. És arról beszélgettünk, hogy milyen nagy jelentősége van annak, hogy én őszinte vagyok Isten színe előtt, önmagamhoz és Istenhez. És hogy elismerem a gyengeségemet. Két dolog hatott rám különösen ezen a héten. Az egyik ebben a beszélgetésben volt. Azt mondta a hölgy, hogy hát igen, mások előtt elismerem, vagy magam előtt elismerem, de mások előtt tartani kell magunkat. Ez egy nagyon érdekes gondolat, nem? A másik, ami ezt úgy nagyon kiélezte bennem, az egy beszélgetés volt. Megkeresett egy testvér, és elmondta azt, hogy azok, akik mint egy pótapukaként felpártolták az ő életét, mikor Magyarországra jött, ők náluk a családban egy nagyon súlyos helyzet állt elő. Az apuka, a férj halálos beteg lett. Egy olyan hívő családra gondoljatok, akik szintén úgy gondolkoztak, hogy tartanunk kell magunkat. Ráadásul annyival fűszerezve ez a helyzet, hogy nagyon erősen élték és gyakorolták az egészségügyi reformot, szerintem már kicsit túlzásba víve, és azt tanították, hogy aki vegán módon él, az nem lesz rákos. Az apuka pedig többszörös áttételben haldoklott. De nem mondom el senkinek, mert hát ezt tanítottam korábban, és most ez a helyzet. Értitek a súlyát? Megrázó. És tudjátok, hogy hányszor vagyunk így vallásos emberek? Hogy nekünk tartanunk kell magunkat. Ennek a durvágbik változata az, amikor megkérdezed, megsértődtél? És azt mondja, hogy nem! Jó. Tehát, mert egy hívő ember nem sértődik meg. Én hívő vagyok, tehát nem sértődtem meg. Mert vannak elvárások, és ezeknek az elvárásoknak meg kell felelni. És állandóan ki vagyunk téve annak a veszélynek, hogy olyanokká válunk, mint egy luftballon. Szépen fel van fújva, olvasható rajta a felirat, és nagy durranás. És milyen tragédia ezt megélni, milyen rettenetes fájdalom megküzdeni azt, hogy most akkor fogok beszélgetni a férjemmel, hogy rövidesen meg fog halni. El fogom mondani neki, hogy mi a betegséged, mert én tudom, de te nem tudod, mert az orvos nekem mondta el, és neked nem mondta el. Tragédia. De tudjátok, hányszor csináljuk ezt kicsiben? Mert hívők vagyunk, és nekünk illik, és nem illik. És van-e olyan őszinte közösségünk, hogy lehet valaki gyenge? Akár egy lelkész is. Ad abszurdum, borzasztó. Én nem is értem. No. Jákob őszinte. Félek. És ezt kimondja. És tudjátok, itt kezdődik el, nem ott kezdődik el, hogy mások előtt zászlót dobogtatok. Ez is egy nagyon csalóka dolog. Még másoknak lelki szegénységről beszélünk, szívünket majd szétveti a gőg, felsőbbrendű alázatosságunk tudatában. Felsőbbrendű alázatosságunk tudatában. Nem én mondom, idézem. Ott kezdődik, hogy Isten színe előtt önmagamhoz elkezdek őszinte lenni. És ott folytatódik, hogy miután Isten előtt őszinte voltam, már nem félek emberek előtt is őszintévé válni. És tudjátok, van ennek egy egészséges, meg van egy egészségtelen része. Az egészségtelen része az, amikor nem igazán küzdök, csak hangoztatom. Az egészséges része, amikor szembenézek vele, és nem teszek úgy, mintha én tökéletes lennék, de küzdök, hogy szabályszerű küzdelmet folytassak. Nézzük tovább. Tehát látjuk azt, hogy Jákob könyörgött, a szabadításért elismerte a gyengességét, és mi az utolsó pontja ennek az imádságnak? Te pedig azt mondottad, jól tévén jól teszek te veled, és a te magodat olyanná teszem, mint a tenger fővénye, mely meg nem számláltathatik sokasága miatt. Mi ez? Az ígéretre hivatkozás. Nagyon fontos dolog, az Isten az ígéreteit nem azért adta, hogy pufogtasson szép mondatokat. Arra vár, hogy valaki végre szaván fogja. Hogy valaki végre komolyan vegye azt, amit megígért. És milyen fontos, hogy Jákob hivatkozik az ígéretekre. Kinek adta az ígéretet, hogy a magodat olyanná teszem, mint a tenger fővénye? Ábrahámra nyúlik vissza. És ő első szülötti áldást megkapta és viszi tovább. Csodálatos imádság. Fel tudja valaki sorolni gyorsan a pontjait? Első pont?
Isten.
Ki volt? Kicsoda az Isten? Második pont?
Engedelmesség.
Az Isten szavára engedelmességből vagyok ott, ahol vagyok. Harmadik pont?
Alázza.
Megalázza magát, elismeri az Isten hatalmát, és hálát ad, és a tapasztalatait felismeri. Negyedik pont?
Őszintén beismerni gyengeségét.
Őszinte önmagához Isten szín előtt, és őszintén kimondja azt, ami benne van, és segítséget kér. Ötödik pont. Az Isten ígéreteire hivatkozik. Nézzük meg az eredményt, jó? Olvassuk tovább a történetet. És ott hát azon éjjel, és választott abból, ami kezénél volt, ajándékot Ézsaunak, az ő bátyjának. 200 kecskét, 20 bakot, 200 juhot, 20 kost, 30 szoptatós tevét, s azok fiait, 40 tehenet és 10 tulkot, 20 nőstény szamarat és 10 szamárvemhet. És szolgái kezébe adta minden nyájat külön-külön, és mondta az ő szolgáinak, menjetek el én előttem, és közt hagyjatok nyáj és nyáj között. És parancsolt az elsőnek, mondván, ha az én bátyám Ézsau előtalál, és megkérdez téged, mondván, ki embere vagy, hová mégy, és ki ezek előtted, akkor ezt mondjad, szolgádé Jákóbé. Ajándék az, amelyet küld az én uramnak Ézsaunak, és íme ő maga is jön utánunk. Ugyanazt parancsolta a másodiknak, a harmadiknak, és mindazoknak, akik a nyájak után mentek, mondván, ilyen szóval szóljatok Ézsaunak, amikor vele találkoztok. Ezt is mondjátok, íme Jákob, a te szolgád utánunk jön, mert így gondolkodott, megengesztelem őt az ajándékkal, amely előttem megy, és azután leszek szembe vele, talán kedves lesz az én személyem előtte. Előment tehát az ajándék, ő pedig azon éjjel a seregnél hált. Felkelt pedig ő azon a éjszaka, és vette két feleségét, két szolgálóját és 11 gyermekét, átment a Jabbok révén. Vette tehát azokat, és átköltöztette a vizen. Azután átköltöztette mindenét, valamilyen volt. Jákob pedig egyedül maradt. Mi lett az eredmény ennek a csodálatos imádságnak?
Emberi megoldás.
Újból visszatért az emberi megoldás.
Újra azt látjuk, hogy Jákobban az első gondolat, hogy megengesztelni, valahogy elérni, hogy Ézsauban változás legyen, a kényszer, hogy tegyek valamit magamért, ez még mindig nagyon erősen ott van. Hogy mondjátok, mi lett az eredménye ennek az imádságnak? Lett eredménye ennek az imádságnak? Én most durva vagyok, szerintem semmi. Szerintem semmi. De szerintem semmi eredménye nincs ennek az imádságnak. Én azt látom, hogy Jákob fél, Jákob tovább keresi a megoldásokat, tehát nem lett nyugalom, nem lett békesség az eredménye ennek az imádságnak. Nem sikerült letenni azt a problémát. Nem került az Isten kezébe, de nem olvassunk arról, hogy Isten mondta neki, hogy csináld ezt, hanem magában így okoskodott. Testvérek, van ilyen. A mi életünkben is van ilyen. Van ilyen, hogy nagyon szépen imádkozunk, és nincsen eredménye. Olyan értelemben nincsen eredménye, hogy az idő eltelt, elmondhatjuk, hogy imádkoztunk, de nem találtunk nyugalomra. Elmúlt a nyár, bevégződött az aratás, és mi nem szabadultunk meg. Van ilyen. Jákobnak is ilyen volt. Na, tegyük fel azt a kérdést, hogy akkor visszatérve az előző imádságra. Miért? Hát, ha törvények irányítják a lelki életet, már pedig én ezt mertem állítani. Hogy nem csak a fizikai életet irányítják törvények, hanem a lelki életet is törvények irányítják. Akkor mi az, ami hiányzik ebből az imádságból? Mi az, ami miatt ez az imádság nem tudott hatékony lenni a probléma kezelésében? Egyik lehetőség, hogy hamarabb hagyta abba az imádságot, mint kellett volna. Elfogadom, ilyen van. Jézus Getsemáné kerti példája egy hatalmas példa arra, hogy néha háromszor kell visszamenni imádkozni. De azt állítom, hogy itt most nem ez volt a probléma. Szerintem valami súlyosabb dolog van még, ami hiányzott. Mondhatjuk azt, hogy hiányozhat a hit gyakorlás egy ilyen helyzetben. Erre most azt kell mondjam, hogy nem tudom, lehet, de találtam valamit, ami ettől különböző hiány. Nem hallottam, ne haragudj.
Egyedül szeretett volna.
Szerintem az egyedül szeretett volna lenni az abból fakad, hogy érezte, hogy nincs minden rendben. Tehát én feszítette a dolog.
Igen,
Janek?
Amit tett szerintem, abból az következett, hogy nem. Tehát ha letettem Isten elé, akkor nem kezdek utóra
gyűjtni. Tehát a hit hiánya igazolható abból, amit később tett. Tehát egyértelműen nem született meg az a fajta bizalom, hogy ez az Isten kezében van, és ott van, pont.
És tegyen velem.
Testvérek, olvassuk tovább a történetet, jó?
Nem gondolta komolyan, amit imádkozott.
Szerintem komolyan gondolta. Tehát én most abból indulok ki, hogy komolyan gondolta, de ebből az imádságból valami hiányzott, ami a kulcs ahhoz, hogy békét élhessen át. Nézzétek a folytatást, jó? Olvassuk a folytatást. Tehát azon az éjszakán egyedül maradt, és tusakodott ő vele egy férfiú egészen a hajnal feljöveteleig. És mikor látta, hogy nem vehet rajta erőt, megillette csípőjének forgócsontját, kiment helyéből Jákob csípőjének forgócsontja a vele való tusakodás közben. És mondta, bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. És mondta Jákob, nem bocsátalak el téged, míg meg nem áldasz engem. És mondta neki, mi a te neved? És ő mondta, csaló. Amaz pedig mondta, nem csalónak mondatik ezután a te nevet, hanem Izraelnek, Isten győztes harcosának, mert megküzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. És megkérdezte Jákob, és mondta, mondd meg kérlek a te nevedet. Az pedig mondta, ugyan miért kérded az én nevemet? És megáldotta őt. Nevezte azért Jákob annak a helynek nevét Peniélnek, mert láttam az Istent színről színre, és megszabadult az én lelkem. Ebben a történetben benne van a válasz a kérdésünkre. Mi hiányzott az előző imádságból, és mi az, ami benne van ebben az történetben?
Szabadulás.
Természetesen a szabadulás azért hiányzott, mert hiányzott valami az imádságból. Lany hideg. Mi hiányzott?
Nem látta Isten.
A tusakodás.
Mi történt Isten jelenlétében vele? Bocsánat, itt hadd mondjak el valamit. Miért volt ez a küzdelem? Miről szólt ez a küzdelem? Egyedül volt éjjel, az Isten jött, hogy segítsen, ő azt hitte, hogy ellenség támad rá, és egész éjjel az Isten ellen harcolt. Tehát nem Istennel együtt küzdött, ő az Isten ellen harcolt egész éjjel. Szükség volt erre?
Igen.
Semmi. Semmi. Ne haragudjatok. Nem volt elkerülhető, mert szegény nem tudta. De bocsánat, nem kell, hogy az Isten ellen harcolj egész éjjel. Tehát ő az egész éjszakát egy felesleges küzdelemben töltötte el. Jákob nagysága nem abban van, hogy egész éjjel küzdött egy ellenség ellen. Az a fizikai erejéről szól. Félreértés ne essék. Isten nem azt kéri, hogy ellene küzdjünk.
Hanem önmagunk.
Jákob igazi küzdelme akkor kezdődik, amikor Isten szembesíti azzal, hogy kivel küzdöttél egész éjjel. Testvérek, ez egy félreértés Jákob történetével kapcsolatban. Az az éjszakai küzdelem tökéletesen felesleges küzdelem volt. És csak arról szólt, hogy jött az Isten, hogy segítsen, és Jákob azt hitte, hogy ellenség. Jó dolog Isten ellen küzdeni? Azt hinni az Istenről, hogy ő ellenségem? Hát ezt nem kéri az Isten tőlünk. De mi a kulcsa? A Jákob küzd veszettül. Nem tud erőt venni rajta, Isten kénytelen megérinteni, és természet feletti erővel leállítani ezt a küzdelmet. Fájdalmat okozni, hogy észre térjen, megállítani. És Jákob megáll, és szembesül valamivel. Azzal szembesül, hogy én egész éjjel az Isten ellen küzdöttem. Istent hívom segítségül, de Isten ellen küzdök. Egyébként van ilyen. Sokszor. Hogy?
Azt csinálta az ajándékokkal.
Azt csinálta eddig is. Csak ez közvetlen küzdelem volt, az meg lelki értelemben vett küzdelem volt. És mi történik? Amikor rádöbben arra, hogy ő egész éjjel Isten ellen küzdött. Szembesül azzal, hogy Isten jött, hogy segítsen, és én nem segítségül hívtam, és nem elfogadtam a segítséget, hanem megtettem mindent, hogy megvédjem magamat tőle. Akkor Isten ezt mondja neki, bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. Hallottam egyszer egy igehirdetést erről egy német prédikátor testvérről, egy nyugdíjas prédikátor testvértől, aki azt mondta, hogy az a kifejezés, ami itt van, az ugyanaz a kifejezés, mint amikor a házassági válást kimondják. A mózesi törvény azt mondja ki, hogyha egy asszony elválik a férjétől, elküldi a férje, akkor az asszony, ha utána másé lett, akkor soha többé az első férjhez vissza nem térhet. És ennek a válásnak a kimondása ez a kifejezés szintén. Tehát talán egy kicsit túlzás, de mégis hadd fogalmazzam meg így, hogy Isten azt mondja Jákobnak, Jákob. Hogy?
Fejezzük be ezt a kapcsolatot.
Jákob, én segíteni akartam neked, és te folyamatosan ellenem küzdesz. Onnantól kezdve, hogy megígértem, hogy tiéd lesz az első szülöttségi áldás, te folyamatosan ellenem küzdesz. Én hűséges voltam hozzád, bátorítottalak, nem hagytalak el téged. De lépésről lépésre, újra és újra beleütközöm abba, ami most történt éjjel. Hogy én szeretnék segíteni rajtad, te pedig visszautasítod és küzdesz ellenem. Jákob, ez nem mehet így tovább. Most döntened kell. Velem, vagy nélkülem. És Jákob kénytelen szembenézni valamivel. Mi az, amivel szembe kell nézni ebben a helyzetben? Szembe kell néznie azzal, hogy ő az Isten ellen lázadt. Nagyon egyszerűen megfogalmazva, Jákobnak szembe kell néznie a bűneivel. A bűneivel. És ha visszaemlékeztek az imáról, sok mindent elmondtunk, de egy dolog hiányzott. És ez pedig az, hogy Uram, Ézsau azért jön, mert én csalással szereztem meg az első szülöttségi áldást. Értitek? Ebből az imából hiányzott egy lényegi dolog, és ez nem más, mint az alázatos bűnbánat, a bűnöknek a beismerése és rendezése. Csodálatos ima volt, mindegyik elemére szükség van, tehát nem arra van szó, hogy dobjuk ki, csak egy elem hiányzott. És ez az elem a szembesülés. Ez az elem a bűnrendezés, a bűnbánat. És ez történik meg, amikor Istennel találkozik. Amikor szembesíti az Isten azzal, hogy ellenem harcoltál. Akkor Jákobnak végig kell tekinteni a történetén, és fel kell fedeznie, hogy hány és hány ponton tényleg az Isten ellen harcoltam. És a 27. vers, meg a 26. vers vége, 27. vers erről szól. Jákob igazi nagysága nem az egész éjszakai küzdelemben van, hanem abban, hogy amikor ezzel szembesül, akkor belekapaszkodik, és azt mondja, hogy nem bocsátalak el, míg meg nem áldasz. Mint Péter Jézus lábába kapaszkodott, hogy én bűnös ember vagyok. Eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Ugye mennyire kijön ott az, hogy azt mondja, hogy menj el, de fogom, és nem engedlek el. És ez a kettősség ott van bennünk, mert a szégyenérzet, a bűntudat, a vádolás, az ego, az mind azt mondja, hogy nem, ne menj oda. Ne közeledj az Istenhez, menekülj az Istenhez. Így működik a bűn a legelső pillanattól kezdve. Ádám és Éva elbújtak. Megpróbálták megcsinálni maguknak a szép ruhát, hogy ne derüljön ki, hogy mesztelenek. És mi hányszor csináljuk ezt? Úgy teszünk, mintha nem lett volna baj. Hányszor éljük át azt, hogy Sátán azt csugalja, hogy most akarnál imádkozni? Így? Te? Na hát, felejtsd el! És az Istennek keresnie kell bennünket, és meg kell kérdezni, hogy hol vagy. És idő kell, még rá tud venni, és az lenne a jó, és tudjátok, ez lenne a jó, ha nem az egész éjszakát az Isten elleni küzdelemben töltenénk el, hanem tudnánk hozzá menekülni. Ha nem azzal kéne az Istennek szembesíteni bennünket, hogy évek óta várok rád, és kopogok az ajtón, és szeretném, ha beengednél.
Elolvassatok egy másolat. Azt írja, hogy Sátán Isten angyalai előtt vádolta Jákobot, követelte a jogot, hogy bűne miatt elpusztíthassa. Ézsaut arra indította, hogy Jákob ellen vonuljon. A pátriárkát pedig hosszú, küzdelmes éjszakáját bűntudattal próbálta megterhelni, hogy elcsüggessze és elszakítsa Istentől. Amikor Jákob kétségbe esetten megragadta az angyalt, és könnyek között könyörgött a mennyei követ, hogy próbára tegyen Jákob hitét, emlékeztette bűnére, és igyekezett elmenekülni tőle. De Jákob nem engedte, tudta, hogy Isten kegyelmes, és bízott könyörületében.
Köszönöm. Jákob lelki nagysága az, hogy nem bocsátalak el téged, míg meg nem áldasz. Miközben a bűnök tudata ránehezedett. A kegyelembe kapaszkodás az a példaértékű Jákobban. Ahogyan az Isten kegyelmére rábízza magát a méltatlansága tudatában. A teljes méltatlanság tudatában. Mi lett ennek az eredménye? Ezt mondja Jákob, így éltem át, találkoztam az Istennel, szemtől szembe találkoztam vele, és megszabadult az én lelkem. És Jákob nem kezd el ügyeskedni, csak ballag, mert béke van a szívében, mert mindent elrendezett az Istennel. Kedves testvérek, én azt gondolom, hogy annak, hogy egy nehézségben átélhetjük-e a békességet, annak törvényszerű elemei vannak. És most szeretném összefoglalni. Az első fontos eleme ennek, hogy mennyire ismerem Istent. Ismerem-e Isten lényét, igazságosságát és szeretetét? Ézsaiás könyve 32. fejezet 17. verse azt mondja, nem kell megkeresni, felolvasom. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. Nekünk nagyon-nagyon fontos az Isten kép kérdése, mert ha az Istent egy szigorú ítélkező, csak a jogosságot, igazságot kereső Istennek látom, akkor félni fogok tőle. Akkor nem tudok hozzámenni segítségért. Hogyha Istent egy szerető édesapának látom, aki agyon szeret majom szeretettel, és a bűneimnek nincsen következménye, és csak a szeretetét látom, akkor elkanászodom a bűnben, és nem veszem komolyan a tisztaságot. Óriási kérdés, hogy sikerül-e az Isten lényével kapcsolatban együtt látni minden vonását. A szeretetét, az igazságosságát, az irgalmát és a bűngyűlöletét, és lehetne tovább sorolni ezeket a kérdéseket. Hajlamosak vagyunk egyik végletből a másikba esni. Hajlamosak vagyunk Istent szigorú ítélőnek látni, amikor a bűntudat lesújt, és hajlamosak vagyunk Istent elvtelen szerető lénynek látni, aki nem kér rajtunk számon semmit, amikor éppen megalkudni próbálunk a bűneinkkel. Az első összetevő az Isten ismeret, az Isten kép. A második összetevő az az Isten ígéreteinek a komolyan vétele. Ahhoz, hogy meg tudjon nyugodni a lelkünk, szükségünk van kapaszkodóra. És ez a kapaszkodó az ígéret. Isten minden ígérete ő benne, Krisztusban lett igenné, és ő benne lett ámenné, úgy vanná, az Isten dicsőségére, a mi életünkben mi általunk. Ez a második elem. A harmadik elem az az Isten cselekvésének a felfedezése, a hála kérdése. Látni Isten jelenlétét az életemben, látni a gondviselésnek a lépéseit, az azt jelenti, hogy földereng az a reménység, hogy nem értelem nélküli szenvedés van most sem, hanem ahogyan az Isten a múltban célszerűen okkal cselekedett, úgy van értelme a mostani dolgoknak is. Ha, nem tudom hányadik, majd megszámoljátok. A negyedik lépés, és nem feltétlenül sorrendet kell, hanem összetevőket teszünk össze, az a bűneinknek a rendezése. Bűnbánat nélkül, őszinte szembenézés, szembesülés, bűnbeismerés nélkül nincsen békesség. Ezt mondja a Zsoltár, 38. Zsoltár, 4. verse. Nincs épség testemben a te haragodtól, nincs békesség csontjaimban vétkeim miatt. Mi azt a lehetőséget már eljátszottuk, hogy jó hívők legyünk. Azt a lehetőséget már eljátszottuk, hogy bűntelenek vagyunk, és ezért üdvösséget nyerünk. Maradt egy lehetőség számunkra, és ez a kegyelem. És az isteni kegyelem annyit mond, csak hogy ismerd el, hogy hűtlenné lettél. Ezt kéri tőlünk, hogy mentegetőzés nélkül, magyarázkodás nélkül ismerd el a bűneidet, és bízd rá magad a kegyelemre. Ez a bűnrendezés lényege. A bűnbánathoz hozzátartozik az a vágy, hogy mássá legyek. És a következő két pont ehhez kapcsolódik. A következő összetevő az erőtlenségemnek a beismerése. Amíg azt gondolom, hogy én elég erős vagyok, föllelkeselve az Isten csodálatos hatalmán, fölpattanok és megyek utcú neki, és aztán orba vernek jól. Mert én megyek, és én próbálok győzni. Az erőtlenségünk beismerése egy nagyon fontos pontja annak, hogy békességet nyerhessünk. Hogy nem én fogok győzni, hanem az Isten fog győzni. És én Istennel együtt lehetek győztes. Azt mondja Pál apostolnak Isten, elég neked az én kegyelmem. Mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzon bennem. Vagy azt mondja Lukács evangéliuma, első fejezet, 53. vers, éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Éhező vagy, vagy gazdag vagy? És szintén Pál a Korintusi levélben, 2. Korintusi levél, 4. fejezet, 7. verse, ez a kincsünk pedig cserépedényekben van. Mondhatnám így, hogy törékeny cserépedényekben. Azért, hogy annak az erőnek nagy volta az Istené legyen, és nem magunktól való. Istent dicsőítse, és nem magunkat. A következő összetevő, ami nagyon fontos, az az engedelmesség, a szívből jövő engedelmesség. Tehát nekem nem csak arra van szükségem, hogy el tudjam mondani, hogy a múlt terheit Isten kegyelmére rábízom, hanem arra van szükségem, hogy a szívemben ott legyen egy olyan döntés, hogy én kész vagyok engedelmeskedni az Istennek. igent mondok az Isten akaratára. Krisztushoz vezető lépések, vagy Jézushoz vezető útcímű könyvből szeretném a következő részletet idézni. Egész szívünket át kell adnunk Istennek, különben nem munkálja bennünk azt a változást, amely Isten képmását kialakítja. Bűnös természetünk elidegenített bennünket Istentől. A Szentlélek találóan ábrázolja állapotunkat, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt. Minden fej beteg és minden szív erőtelen, tetőtől talpig nincs a testben épség. Sátán tőrében tart bennünket, foglyokká tétettünk az ő akaratára. Isten meg akar bennünket gyógyítani, szabadítani bűneinkből. Miután ez teljes átalakulást igényel, egész lényünk megújulását, ezért teljesen át kell adnunk magunkat Istennek. A saját énünk elleni küzdelem a leghatalmasabb harc, amelyet meg kell vívnunk. Énünket átengedni, alárendelni mindent Isten akaratának küzdelembe kerül. De a léleknek engedelmeskednie kell Istennek, mielőtt szentségben megújulhatna. Ez a gondolat azt mondja ki, hogy az engedelmesség a szívemben születik meg. Az engedelmesség nem kívül születik meg és hat befele, hanem az engedelmesség belül a szívben jön létre, és azt követi a szentségben való megújulás. Tehát ahhoz, hogy átéljük a békét, arra van szükségem, hogy a lelkiismeretem ne vádoljon az Isten előtt azzal, hogy az áldásait kérem, de őt magát nem kérem. Hogy kész vagyok élni az áldásaival, de nem vagyok kész követni őt. Nem fogja megengedni, és addig örüljünk, míg nem engedi meg, hogy átéljük a békét, enélkül a szívbeli engedelmesség nélkül. A következő lépés, utolsó előtti, csak hogy reménykedjetek. A következő lépés az a hitünknek a gyakorlása. Amit ebből a történetből csak a hiányát tudom megmutatni, de rábízni magamat az Istenre. Gyakorolni azt a hitemet, hogy az Istenre rábíztam, nála van, és nem veszem ki az ő kezéből. Talán abban lehet megmutatni, hogy nem keresett megoldásokat, hanem csak ballagott szembe Ézsauval. Szembenézett vele, találkozott vele, az isteni gondviselésben bízva. A hit cselekvése, a hitnek a gyakorlása, a rátámaszkodás az Istenre. Filippi beliekhez írt levél 4. fejezet 7. verse ezt mondja, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ez az ígérete az Istennek. A hit gyakorlása val történik ez meg. A hit hozza létre azt a békességet. A hitnek a gyümölcse, az eredménye az a békesség, amely egyébként nem érthető. Amely csoda. Hittel ragadom meg az Istent, és tartom erősen. És az utolsó gondolat, amit ebben a történetben nem látunk, de Ábrahám történetében látjuk, előre hálát adni Istennek a megoldásért, mintha már megtörtént volna. Ábrahám nem gondolt az ő elhalt testére, sem Sárának elhalt méhére, hanem dicsőséget adott az Istennek, mint aki látta a láthatatlant. A római levélben a következőt olvassuk. A reménység Istene töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. És a másik vers, amit szeretnék szintén a római levélből idézni, mert az Isten országa nem evés, és nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Az Isten országa nem vallásosság, hanem az Isten országa a találkozás. Az Isten uralma akkor tud megvalósulni, mikor találkozom vele, szembesülök az igazságával, meg tudom alázni magamat, és megszabadul a lelkem. És akkor az Isten ajándéka az, hogy békességem van, és az Isten ajándéka az, hogy örülhetek, noha még nem adódott meg a probléma. Remélem, mindenki talált azonosítási pontokat a saját küzdelméhez. Amen.